Lapozzatok a Máté evangéliumához, kérlek. Innen folytatjuk, a Máté 12-t kezdjük el ma. Azt láttuk az előző fejezetben, itt a Máté 11-ben, hogy eljött a király Izraelhez, de Izrael lázadt a királya ellen. Ugye, amikor olvassuk Máté evangéliumát, igyekszem minden alkalommal elmondani, hogy emlékeztessem magamat is, hogy ez az evangélium arról szól, Máté azért írta ezt az evangéliumot, hogy bemutassa Jézus nekünk, mint királyt. Mint a zsidó királyát elsősorban, mert ez az evangélium elsősorban a zsidóknak íródott, de nekünk is bemutassa Jézus, mint a királyok királyát, mint a mi királyunkat. Azt is láttuk egyben, hogy amikor Izrael előtt megmutatkozott a király, Jézus bemutatta magát, mint királyt, akkor Izrael elutasította őt. Emlékeztek a múltkori fejezetre, hogy hogyan beszélt Jézus azokról a városokról, akik látták a csodákat, hallották Jézus tanítását, de nem tértek meg, sőt elvetették őt. És ez fog vezetni ahhoz, hogy végül teljesen ellökik maguktól. Emlékeztek, ezt Jézus mond egy példázatot, amiben az emberek a visszatérő királyra így mutatnak, hogy nem akarjuk, hogy ő uralkodjon felettünk. Ez Jézus története a saját nemzetével. A 11. fejezettől itt most lesz egy váltás. Eddig Jézus a nemzet felé fordult, innentől kezdve azt látjuk, hogy Jézus egyénekhez fordul, személyekhez, és az ő életüket hívja magához. Így ért véget a 11. fejezet, nézzétek meg, 28. vers. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve. És megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Amikor hallották Izrael vezetői ezeket a szavakat, akkor alig, hanem nem volt könnyű ezt lenyelni. Amikor egy farizeus hallja ezt, hogy gyertek hozzám és találjatok nyugalmat nálam, akkor ők erre könnyen visszatronfolhattak, hogy miről beszélsz Jézus, menjünk hozzád nyugalomért, hát nekünk van már nyugalom napunk. Nekünk ott van a szombat, amit Isten adott nekünk. Ez volt a legfontosabb lelki gyakorlat Izraelben, a szombat, ami benne volt a törvényben, a pihenés napja. Miről beszél ez a Jézus, hogy menjünk hozzá és találjunk békességet nála, meg nyugalmat? A szombat, amivé vált, na az minden volt, csak nem nyugalom. Eredetileg Isten azt mondta a törvényben, hogy ezen a napon ne dolgozzál. Na ebből a rabbik faragtak egy olyan dolgot, ami minden volt, csak nem pihenés. Egy csomó rendelet, a Talmud, ami arra hivatott, hogy magyarázza Isten törvényét a zsidók számára, 24 fejezetet tartalmazott csak erről a témáról, hogy az egyes részeit analizálta, hogy hogy kell a szombatot megtartani. Hihetetlen. Ilyenek voltak benne, már néhányszor erről beszéltünk. Volt benne ilyen is, hogy nem hordozhattál semmiféle terhet, ami nehezebb, mint egy szárított füge. Ennek következtében, hogyha valakinek volt például protézise, szombatra ki kellett raknia, mert ugye az nehezebb, mint egy szárított füge, és a többi, és a többi. Viszont, hogyha a kezed tetején hordoztál valamit, úgy már lehet. Folytatva a sort, a nők nem nézhettek tükörbe. Ki az, aki ma a tükörbe nézett, hölgyeim? A szombat... a zsidó hölgyek nem nézhettek tükörbe, mert ha megláttak egy ősz hajszálat, és kihúzták volna, akkor munkát végeztek volna, és ez kísértés jelent, ha tükörbe nézel, nők ne is nézzenek tükörbe. Szombaton. Max 1 kilométerre lehetett eltávolodni az otthonodtól, többet nem sétálhattál. Na, a zsidók ezt okosan megcsinálták, okosan. Kihúztak egy zsinort előző nap az otthonuktól, oda, ahova menni akartak, és ez az otthonuk meghosszabbításává vált. Ezért simán oda elmehettek, fittyet hányva arra, hogy 1 kilométernél többet mennek. Rafkósak, mi? Olyan, mintha egy ilyen nagyon hosszú folyosót építettek volna az otthonuknak. Ezáltal nem szegték meg az előírásokat, stb. 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 Az egész szombatnap minden volt, csak nem pihenés, hanem egy agónia, egy gondolkodás, hogy megszegtem, nem szegtem meg, hogy kerüljem meg. Nem volt benne Isten szíve. Eredetileg arra adta Isten ezt a napot, hogy ne dolgozzanak, hanem pihenjenek. És töltsenek vele időt. Ez volt a lényeg. Csak ez kimaradt. Tehát így a lényeget elvesztették belőle. És Jézus ezért mondta azt, hogy gyertek hozzám, és pihenjetek meg nálam. Olyat készítettek a szombatból, amit Isten sose szánt, hogy legyen. És tudod, hogy ez ma is jelen van? Nem a szombat kapcsán, mi nem tartjuk meg a szombatot, de ha valaki abban él, amit ők csináltak a maguk szombatjából, az hasonlóképpen fogja látni a kereszténységet is. Hogyha mi vallásnak éljük meg a kereszténységet, az semmi többet nem fog nekünk jelenteni, mint előírásokat, rendeleteket, ezt nem szabad, azt nem szabad. Ezt kéne csinálni, ezt úgy kéne csinálni, így kéne viselkednem, meg így kéne beszélnem. Lehet a kereszténységünk ilyen egy vallás, de ez az, aminek Isten soha nem szánta. A vallásból a lényeg hiányzik. A kereszténységünk egy kapcsolat az élő Krisztussal. Ennek szánta Krisztus. És ezért hívta magához az embereket, hogy gyertek én hozzám, pihenjetek meg én nálam. És tanuljátok meg, hogy az én igám és az én terhem könnyű. Én néha becsapódom, és én is egy vallásnak élem meg a kereszténységet, és érzem, hogy ezt kéne csinálnom, ezt így kéne csinálnom, hogy nem vagyok elég jó. De nem ennek szánta Isten a kereszténységet. Észrevetted már, hogy Isten nem állít föl mércét a keresztényeknek? Hogy van első szintű keresztény, van második szintű keresztény, ilyen nincs a Bibliában. Van újjászületett keresztény, és pont. Vannak elveszettek, és van újjászületett hívő. De nincs jó keresztény, meg rossz keresztény. Istennek nincsenek ilyen mércéi, hogy hát majd összeszeded magad, és hát ha szintet ugrasz. Ilyen nincs. Ha te hívő vagy, ugyanúgy gyönyörködik benned Isten, ha nem csinál semmit, mintha egy csomó dolgot teszel érte. Nincs szint. És ezt nekem erre emlékeznem kell, hogy ne legyek vallásos, mert különben kihagyom a lényeget. Észrevetted már, hogy a kereszténység, hogyha vallás nekünk, mennyire fárasztó? Hogyha az a hívő lét, amit mi élünk, fárasztó, akkor lehet, hogy kihagytuk azt, hogy oda menjünk Jézushoz. Mert nála van a megpihenés. Hogyha én abban élek, amit Isten nem szánt nekem hívőként, akkor a kereszténység fárasztó. Akkor egy elvárás hegy van rajtam. De ha oda tudok menni hozzá, nála van az, amire vágyom, amire a lelkem sóvárogva vágyik. Gyertek én hozzám, mondta Jézus itt. A Zsidó 4-ben, amit most nem kell odalapozni, Pál, szerintem ő írta a zsidó levelet, de nem kell egyetértened, ír ott arról, hogy a nyugalom napja az még nem érkezett el. Az a nyugalom helye, amit Isten elkészített, az még nem a miénk, oda igyekezünk bemenni. De várjunk csak, Pál, hát Isten a törvényt már évezredekkel ezelőtt odaadta, és abban beszél arról, hogy van az a szombatnap. És mégis Pál azt mondja, hogy még oda még nem mentünk be. Tehát a pihenésünk az nem egy napot jelent, nem a szombatot jelenti. A zsidóknak is ezt kellett hallaniuk. És Dávid azt mondta, hogy van egy nyugalom, ahova még nem mentünk be. Amikor fáradt vagy, és szeretnél megpihenni, akkor mit csinálsz? Hol töltődsz föl? Mit választasz, hogy nem csak a fizikai tested, hanem úgy az életed felfrissüljön? Hol van ez a hely neked? Van, aki úgy gondolja, hogy a pihenés, a szombat napja, az egy nyaralás. Észrevetted már, hogy a nyaralások mennyire becsapósak, amikor elmegyünk pihenni, nyaralni, fáradtabban jövünk vissza, mert elmegyünk egy helyre, és ott mindent meg szeretnénk nézni, ha már itt vagyok, és ha már eljutottam ide. Meg dolgozunk keményen, hogy félre tudjunk tenni pénzt, hogy elmenjünk pihenni, keményen dolgoztunk azért, hogy még fáradtabban jövünk vissza. Ez így nem hangzik túl jól. Mi lehet akkor ez a pihenés? Valakinek ez egy jobb hely, hogy biztos el kell mennem egy olyan helyre, ahol végre van munkám, ahol végre jól megfizetnek, és végre megkapom azokat a dolgokat, amire vágyom. De nem igazán ez a pihenés. Izrael is azt gondolta, hogy majd, ha bemegyünk az ígéret földjére, a tejjel, mézzel folyó Kánaánra. De nem. Józsué is arról beszélt, hogy be kell mennünk a nyugalom helyére, és ez nem egy földterület, nem egy város, nem egy nap, nem egy pihenés, egy nyaralás. Ez egy személy. Nekünk ez a pihenés egy személy. Kapcsolat Jézussal. És emellett hiányozhat a nyaralás, emellett hiányozhat az, hogy meglegyen minden, amire azt gondolom, hogy szükségem van. Ha Jézus az enyém, akkor mindenem megvan, amire vágyom. Én ezt el szoktam rontani. Nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel. Becsap engem a világ, és elkezdek sovárogni más dolgok iránt, mint ő. Jézus, ami nyugalmunknak a helye. Erre vágyik a lelkünk. Akár tudjuk pontosan, akár nem. Hogy vagy ma reggel? Megelégedett a szíved? Pihent az életed? Vagy pedig agóniában vagy? Örlésben? Terhek között? nem azért kérdezem, hogy rosszul érez magad, hogy még amit is rosszul érez magad, hogy rosszul érzed magad, hanem inkább azért, hogy tudd, hogy hol tartasz. De van egy hely, ahova ma jöhetsz. Jézus vár mindannyiunkat, és milyen bámulatos dolog az, hogy amikor szeretnénk, jöhetünk hozzá. A Kolossi levél írja azt, Kolossi 2.16. Senki el ne ítéljen titeket ételért és italért ünnep, újhold vagy szombat miatt, hiszen ezek csak árnyékai az eljövendő Krisztusnak, aki a valóság. Ugye, itt arról beszél Pál, hogy valakik abban látták a lelkiségüket, hogy megkülönböztettek napokat, hogy megtartottak ünnepeket, vagy bizonyos napon dolgoztak, vagy nem dolgoztak. És azt mondja Pál, hogy persze ezek részei a törvénynek, de csak árnyékai az eljövendő valóságnak. Vannak olyan testvérek, nem, bocsánat, másik kezdem. Vannak olyan emberek, akik minket azt gondolják, hogy elkárhozunk, mert vasárnap találkozunk, és akkor nálunk a gyülekezet. Mert a gyülekezetnek szombaton kell találkoznia. Nem tudom, hogy a 2.16-ot Kolossi levélben én nagyon szívesen ajánlom nekik tanulmányozásra. Senki el ne ítéljen titeket napokért, ünnepekért, újholdért, hogy ezek csak árnyékai az eljövendő valóságnak. Gondoljátok el, hogy mi lenne, ha most én hazamennék, Sári nem jött meg gyűlibe, mert beteg a családom. Hazamennék, Sári várna engem az ajtóba, és amikor megjönne, vagy megérkeznék, én elkezdeném ölelgetni az árnyékát. Gondoljátok, hogy Sári, alig vártam, hogy és így puszilgatom. És mit gondolna Sári arról, amit én csinálok? Tamás, te nem vagyok normális, pontosan. Lehet, hogy nem így mondanád csúnyában. Meg vagy bolondulva, Tamás. Csinálsz. Nem, Sári nem beszélt csúnya. De nem lenne egy abszurd dolog nekem az árnyékát így köszönteni? És Pál azt mondja, hogy ezek a dolgok, amit mi vallásként, rituálénként teszünk, ezek csak az árnyékai a valóságnak, aki Krisztus. Ő a lényeg. Ne ragadj le napoknál, ne ragadj le dolgoknál. Ha pihenésre vágysz, akkor Krisztus ez a pihenés. Ő a mi szombatunk, nem egy hely. Na, amikor ez a téma bejött, akkor a rabik erre haraptak. Na, nézd meg a következő, hogy mivel kezdődik a 12. fejezet. Abban az időben Jézus gabonaföldeken ment át, szombaton. Tanítványai pedig megéheztek, és elkezdtek kalászokat tépdesni és enni. Ugye az egész pikantériája az, hogy szombaton van ez az egész. Jézus és a tanítványok sétálnak. És nem volt sok kiépített út akkoriban, sok ilyen út az földeken keresztül vezetett. Kitaposott ösvények, ilyen mezőgazdasági területeken. És Jézus és a tanítványok mennek át, és megéheztek a tanítványok, kezükbe fogtak kalászokat, kimorzsolták, és elkezdték enni. Ez még nem törvényszegés. Az 5. Mózes könyve, 23. fejezet, 25. versében megengedi Isten ezt, hogyha valamelyik földön átmész, markolja kezedbe kalászt, egyet, ha éhes vagy. Nem lehetett oda menni aratni valakinek a földjére, de így, ha éppen a szükséged úgy kívánta, ehetsz. Nem volt akkoriban McDonald's, tudom, ez sokkoló neked ez a hír, de ezt így Isten beleépítette a törvénybe, hogy ez lehet. Tanítványok nem loptak valami szegény, üldözött farmer földjéről, ez így benne volt Isten törvényében, gondoskodott. Van egy történetem, ami így erről jutott eszembe. Egy 16 éves fiú oda megy az apukájához, és kérdezi, hogy apám, mikor lehet már végre nekem jogosítványom? Lehet, hogy valakinek ez pont érzékeny terület. Mikor lehet végre jogosítványom? És az apuka azt válaszolta, hogy hát, ha majd felelősséget el tudod viselni, ezt mert vezetni nagy felelősség, akkor megengedem. Először szerez jobb jegyeket az iskolában, olvasd a Bibliádat minden nap, és vágasd le a hajadat. Na, a fiúnak ezt kellett hallani, kihívás. Hetekkel később csupa ötös. Megy az apjához, apám, nézd, hát javítottam egy csomót a jegyeimen. Igen, fiam, nagyon jó. Na, már az első megvan a háromból is. Hogy állsz a Biblia olvasással? Apu, minden nap olvasom a Bibliát. Kiváló, már kettő megvan a háromból is. Most már csak az kell, hogy vágasd le a hajad. Apám, ezzel valami gondom van, tudod? Én azt látom, hogy Jézusnak hosszú volt a haja, a tanítványoknak is hosszú volt a haja. Bárhová ment, így. Miért kéne nekem levágatni a hajamat? És az apukája azt válaszolta erre, hogy hát igen, Jézusnak hosszú volt a haja, a tanítványoknak is hosszabb volt a haja, és mindenhova sétáltak. Na, menjünk tovább, bocsánat. Amikor ezt meglátták, a farizeusok szóltak neki. Íme tanítványaid olyat tesznek, amit nem szabad tenni szombaton. Megszegik a törvényt. Az a gondolkodtam egyébként, ugye, hogyha ott voltak a farizeusok, és ezt látták, akkor nekik is el kellett odáig sétálni. Valószínűleg ők is megszegték a törvényt már, hogy odáig elmentek. De azt mondták, hogy hát a tanítványaid megszegik a törvényt, hogy ilyet csinálnak. De ahhoz, hogy ezt lássák, nekik is meg kellett szegni. De ilyen, amikor egy ember farizeussá válik. Ő maga is vétkezik, de ha másban látja, akkor ki van rettenetesen akadva tőle. Mi csinálnak a tanítványaid, Jézus? Nem fura, meg ironikus, hogy Istent próbálják kioktatni arról, hogy a törvény hogyan működik. És erre Jézus válasza, ő pedig ezt válaszolta. Nem olvastátok, hogy mit tett Dávid, amikor kíséretével együtt megéhezett? Bement az Isten házába, és a szent kenyereket ették meg, amelyeket nem lett volna szabad megennie sem neki, sem az ő kíséretének, hanem csak a papoknak. Hát nem olvassátok a Bibliátokat? Válaszolt Jézus. Na, ezzel lehetett a farizeusok tyúk szemére rálépni. Nem olvassátok esetleg a Bibliátokat? Az első Mózes 21-ben van egy történet Dávidról, amikor a kíséretével menekült Saul elől, Izrael felkent királya, csak Saul volt még a trónon. Dávid menekült Saul elől, és megéheztek. Bementek a papokhoz, és a papok megetették őket a szent kenyerekkel. Hogy nem lehetett volna nekik megenni. Nem olvastátok esetleg, hogy az ő szükségletüket előrébb tartották, mint a törvény rendeletét. Dávid története rámutat arra, hogy a szeretet fontosabb, mint az előírások. Az emberi kapcsolatok, sőt az Istennel való kapcsolatunk fontosabb, mint a rendeletek. Dávid megéhezett, és ehetett a kenyérből. Odaadták neki. És Jézus ezt a történetet idézi nekik. Így folytatja, nézzétek meg 5. vers. Vagy nem olvastátok a törvényben, hogy szombaton a papok a templomban megszegik a szombatot, mégsem vétkeznek? A papok minden szombaton a templomban megszegték a szombatot, amikor nem lehetett volna dolgozni. De a törvényben az volt, hogy szombaton nem csak az áldozatokat kell bemutatni, hanem plusz áldozatokat kell bemutatni. Kétszer annyit. Egy papnak szombaton kétszer annyit kellett dolgoznia. Tehát akkor a papok megszegik a törvényt. Vagy gondolkodtál már azon, hogyha valaki szombat előtt 8 nappal születik, és 8. napon kell körülmetélni, akkor most melyik törvényt szegje meg? Azt, hogy 8. napon körülmetélje, vagy hogy szombatot meg kell tartania? A törvényben voltak ilyen apró nüanszok, amik arra emlékeztették az embereket, hogy a kapcsolat Istennel sokkal fontosabb, mint a betű, amivel leíratott a törvény. Hogy ezt így kell csinálni. Annyira figyeltek a betűkre, de a szívük messze járt Istentől. Nem olvassátok az igét, nem ismeritek a törvényt. Elfogyott a levegő is arról a helyről, amikor Jézus ezeket mondta. És így folytatódik, de mondom néktek, hogy még a templomnál is nagyobb van itt. Ha pedig értenétek, mit jelent ez, irgalmasságot akarok, nem áldozatot, nem ítéltetek volna el azokat, akik nem vétkeztek. Mert az emberfia ura a szombatnak. Nem ismeritek a proféták szavait, és idéz Jézus Hoseástól. Az atya szíve az, hogy irgalmas. Ő irgalmasságra vágyik, és nem ítéletre. Egy kapcsolatra, és nem rendeletekre. Érdekes, itt Jézus fölmutat egy királyt, fölmutatja a papokat, fölmutatja a Hoseás prófétát. Mindekiket nagyon tiszteltek. De mind a hármat, királyokat, papokat, prófétákat olajjal kenték föl a szolgálatra. Ők voltak a felkentek. Mi érdekes, hogy a mesiás szó héberül ugyanaz, mint görögül a Krisztus szó, ami azt jelenti, hogy felkent. Jézus magát bemutatta Izraelnek, mint a mesiás. A királyok királya, felkent. És az emberek elutasították őt. Mert az emberfia ura a szombatnak. Hogyha valaki teológiát tanul, akkor tanulni fog egy olyan tantárgyat, hogy hermeneutika, ami azt jelenti, hogy ige magyarázat. Hogyha valaki tanul ige magyarázatot, akkor arra kell emlékeznie, hogy ez nem csak hermeneutika, hanem Krisztus neutika, vagy ezt én csináltam ezt a szót, hogy ez a Biblia, ez az ige magyarázat abból áll, hogy Jézust megtaláljuk minden lapon a Bibliában. Amikor én ezt hallottam a Biblia suliban, akkor éppen Ezékiel könyvét kellett olvasni, minden héten el kellett olvasni egy könyvet. Hát Ezékiel könyve kihívás volt. Amikor fejezeteken át Babilon csapásairól olvasni. Uram, hova bújtál, én nem látlak, de olyan jó így olvasni a Bibliát. Ilyen szemmel olvasni Isten igét, hogy keressük Jézust benne. Mert minden, ami a kereszt előtt történt, az Krisztusra mutat, ami utána történt, az visszautal arra, amit Krisztus tett, amit Krisztus mondott, vagy amit Krisztus elhozott. Erről szól. És én azt szeretném, ugyanúgy, ahogy Tamás mondta ma reggel, hogy az életünk lépésről lépésre egyre inkább róla szóljon. Nem az, hogy én holnap azzá leszek, amivé válnom kell, mert ez nem így működik. De hogy ha valami történik, és emlékeztet, hogy mennyire nem ott tartok, ahol kell, azt a területet is át tudjam adni Krisztusnak. És annyiszor szembesülök ezzel én magam, hogy Uram, 10 éve vagyok keresztény, ez olyan gáz, hogy még mindig így néz ki ez a terület, de Uram, hajrá, kérlek változtass meg. Esek kelek, de változtass meg. Szóljon ez a terület is rólad. Figyelj, nézd meg, hogy folytatódik. Onnan eltávozva bement a zsinagógába. Ha valakinek más fordítása van, lehet, hogy jobban kijön itt a lényeg. Jézus elment az ő zsinagógájukba. Ugye úgy olvassátok a más fordításban. Mert így szerepel az eredetiben, az ő zsinagógájukba ment el. Ez egy elég szomorú dolog, nem? Nem Isten zsinagógája, hanem az ő zsinagógájuk. Uram, irgalmaz, hogy ez a hely sose legyen az ő gyülekezetük, vagy emberek gyülekezete. Ez, Uram, mi szeretnénk a te gyülekezeted lenni. Jézus nem tartozott oda, de tudjátok, mi a bámulatos dolog szerintem, hogy Jézus elment. Ez nekem nagyon tetszik. Ez volt az ő gyülekezetük, az ő zsinagógájuk, de Jézus elment. Mert Jézus el akarta érni őket. Nem adta fel őket. És ez nekem nagyon tetszik. Kinyúlik feléjük újra, és nézd, mi történik ott. Amikor ott volt egy sorvadkezű ember, megkérdezték Jézustól, szabad-e szombaton gyógyítani, hogy vádat emeljenek ellene? Ő pedig ezt mondta nekik. Ki az az ember közületek, akinek egy juha van, és az verembe esik szombaton, nem ragadja meg, és nem húzza ki? Az ember pedig mennyivel többet ér a juhnál? Szabad tehát jót tenni szombaton? Jézus elmegy erre a helyre, és ott van egy sorvadkezű ember, egy beteg ember. És a farizeusok figyelik Jézust, hogy most mit fog csinálni. Egy nagyon fontos dolgot már megtanultak Jézusról a farizeusok, hogy ha van ott egy ember, aki szükségben van, akkor Jézus nem fog elmenni mellette. Hogy Jézus észre fogja venni az emberi szükségleteket. Ezt te már tudod Jézusról? Hogy Jézus nem megy el soha a szükségleteink mellett, hanem meglátja, hogy bajban vagyunk, hogy szükségben vagyunk. Na vajon mit fog tenni? Szombaton gyógyít-e Jézus? Itt már dörzsölték a kezüket. A Talmud arról beszél, hogy szombaton nem lehetett gyógyítani. De ha mondjuk volt egy ember, akinek egy vérző sebe volt, akkor rá lehetett tenni egy kötést, hogy ne vérezzen el. De meggyógyítani nem lehetett. Lehetett tenni valakinek az helyzetéről, hogy túlélje, és majd másnap meg lehetett gyógyítani. Életben lehetett tartani, de segíteni nem lehetett. Na ott van ez a sorvadkezű ember, aki nem haldoklik, de nyilvánvalóan szükségben van, és a farizeusok már tudják, hogy itt valami történni fog. Időzített bomba. És ezt mondja Jézus nekik, hogy egy pillanat, mielőtt bármit is teszünk, ha beesik a bárányotok a kútba, egy verembe, akkor nem veszitek ki? Na, erre mindenki bologathatott volna, ha őszinték, mert kivették volna. De ha itt van egy sorvadkezű ember, és én segítek neki, azzal megszegem a törvényt. Nektek fontosabbak az állatok, mint az emberek. Fontosabbak a rendeletek, mint hogy valaki megtapasztalja Isten szeretetét. Nem minden Isten körül a szeretetről szól. Én azt veszem észre, hogy amikor a törvény teret nyer az életemben, akkor a szívem kemény lesz. Észreveszem, hogyha az én kereszténységemben teret nyer a törvény, a vallás, akkor megkeményedik a szívem emberek felé. Akkor a szemem hibákat fog keresni másban. Akkor ítélkezni fogok nagyon gyorsan. ez lesz a törvény eredménye, és közben a szívem teljesen kiégve. De az abszurd dolog benne, hogy elkezdek magamról úgy gondolkodni, hogy én mennyivel jobb vagyok, mint ők. És ez mind a törvénynek az eredménye. Egy pöffeszkedő farizeus az eredménye annak, hogyha valaki törvényben jár. Vagy pedig egy károsztatás alatt lévő ember. Ez a két verzió van. Nem tudom, egyik sem hangzik túl jól. Nézd meg, hogy folytatódik. Ekkor így szólt ahhoz az emberhez, nyújtsd ki a kezed. Az kinyújtotta, és meggyógyult a keze, ugyanolyan épp lett, mint a másik. Ez tetszik nekem. Nyújtsd ki a kezed. De hát Jézus, hogy nyújtsam ki? Hát béna, tudod, apod az a bajom. Nyújtsd ki a kezed. Erről eszembe jutott az, hogy merjek tenni, és akkor tudni fogok tenni. Jézus ennek a sorvadkező embernek azt mondta, hogy nyújtsd ki a kezed. Emlékeztek a bénának, aki feküdt, azt mondta, hogy kelj fel. De hát pont ez a baj, hogy ezt nem tudom megcsinálni. Hadd emlékeztesselek arra, meg magamat is, hogy amikor Isten szól hozzánk, Isten szava hordozza azt az erőt, ami ahhoz kell, hogy én azt megtegyem. Amikor Jézus azt mondta ennek a sorvadkező embernek, hogy nyújtsd ki a kezed, Isten szavában volt erő ahhoz, hogy ezt ő megtegye. Amikor azt mondta az Úr, hogy legyen világosság, akkor nem várta, hogy ezután mi lesz, hanem az ő szavában erő volt, hogy ez megvalósuljon. És azt mondja az evangélium, hogy Isten egyetlen szava sincs erő nélkül. A Biblia azt mondja nekünk, hogy kerüljük a paráznaságot. Ebben, amit Isten itt mond, benne van az erő, hogy én ezt megtegyem. De nem tudok, annyira foglyul tart a paráznaság, annyira foglyul tart a pornográfia, hogy lehet ebből kitörni, én ezt nem tudom megcsinálni. Én tényleg nem tudom megcsinálni. De abban a parancsolatban, hogy került a paráznaságot, Isten belerakta az erőt. És hogyha én elindulok ebben, ha merek elindulni ebben, meg is fogom tapasztalni, hogy Isten oda tette az erőt. Mert nem parancsol olyat nekem az Úr, amiben én kudarcot vallok, és nincs más opcióm. Minden szavában ott van az erő számunkra. Bennünk van a Szentlélek, az igében az erő, hogy munkálkodjon bennünk. El kell indulnom, hogy megtapasztaljam ezt. Jézus egyszerű, olyan egyszerű dolgot mondott ennek az embernek. Nyújtsd ki a kezed. És az más evangélium még tisztában megfogalmazza, hogy amint kinyújtotta a kezét ez az ember, meggyógyult. Nem előre, hogy majd meggyógyul, kinyújtom, hanem miközben nyújtotta ki a kezét, meggyógyult. Nem mondta neki, hogy lelki gondozásra van szükséged. Mutasd meg a kezed egy specialistának. A te problémád, különleges könyvek témája, esetleg menj el a könyvtárba, hanem az ő feladata az volt, hogy az Úr szavának engedelmeskedjen és elinduljon. Ugyanígy mondja az Úr, hogy szeresd ellenségedet. Ugyanígy mondja, hogy bocsássatok meg egymásnak. Amikor elindulok benne, megtapasztalom, hogy ezekben a szavakban erő van. Én el szoktam felejteni, hogy az alkalmasság sose én bennem van, hanem Isten szavában. Ha magamba keresem, állandóan ahhoz a válaszhoz érek, hogy az Úr ezt szeretné, de én ezt nem tudom megcsinálni. És ez az egyenlet így felbonthatatlan. Ő ezt szeretné, meg ebben élek. És állandóan károsztatva érzem magam. De amikor rájövök, hogy az erő az Úr szavában van, akkor megtapasztalom, hogy ez az én életemben valóság lehet. Az Úr nem szabályokat tett az életünkben, amik megtarthatatlanok. Észrevetted már, hogy amikor az alkalmasságot magunkba keressük, akkor előbb-utóbb meg fogjuk utálni azt a szabályt, amit kaptunk. Ez nem is szabály, nem szeretem ezt a szót használni. De ha állandóan azzal szembesülök, hogy én ezt nem tudom, és nem is történik meg, előbb-utóbb megutáljuk. Na, ez nem a hívő élet. Ez nem a kereszténység. Isten egyetlen szava sincs erő nélkül, és arra vár, hogy én elinduljak és megtapasztaljam. Áj, Tamás, ez nem ilyen könnyű. Ez nem könnyű. Én nem mondom, hogy könnyű, de ez egyszerű. Jézus azt mondta ennek az embernek, hogy nyújtsd ki a kezed. Egyszerű. Nem könnyű. Ne keverd össze a kettőt. Hitben kinyújtotta a karját. És meggyógyult. mi az a terület az életedben, ahol neked van sorvadás, ahol neked van egy ilyen sorvad terület, ahol oda kéne figyelni arra, hogy mit mond Jézus azzal kapcsolatban. Tudjátok, hogy a férjeknek azt mondja, hogy szeressétek feleségeiteket? És nem mondja azt az Úr, hogy ha nem megy, akkor esetleg forduljatok családterapeutához. Annyit mond, hogy szeressétek a feleségeiteket. Indulj el! De én nem tudom szeretni a feleségemet. Indulj el! Vegyél neki egy csokorvirágot, tessék drágám, itt a virág. És figyeld meg, hogy mi lesz az eredménye, amikor elindulsz. Ez nem könnyű, de egyszerű. Az utasítás, a szó az nagyon egyszerű. És hogyha úgy érzed, hogy nincs elég erőt hozzá, nem is lesz. De abban van elég erő, amit Jézus mond. Próbáld ki. Fontos alapelv. És nézzétek meg a farizeusok, hogy reagálnak, 14-es vers. A farizeusok pedig annyira hálásak voltak, hogy el se tudták mondani. Hogy végre csodát láttak, és meggyógyult ez a sorvad kezükbe. Ez egy ilyen különleges fordítás, amit olvastam. Nem ez történt. A farizeusok pedig kimentek, és elhatároztak, hogy végeznek vele. Ez a logikus, nem? Ha valaki meggyógyul az Úr nevében. Elhatározták, hogy végeznek Jézussal. Az van ott, hogy végeznek vele, de én gondolom Jézusra gondoltak, nem a sorvadkező emberre. Tudjátok, mi volt ez, ami így kattogott bennük? Egy brutális féltékenység. Hogy Jézus ezt megcsinálta, megtapasztalta Isten erejét, amit ők nem ismertek. Ők ezt nem tudták volna megtenni. De amikor Jézus megtette ezt a szemük láttára, észre se vették a csodát, csak a szombatjukért aggódtak. A szombat teljesen eltakarta a szemüket. Amikor Jézus ezt megtudta, eltávozott onnan, sokan követték, ő meggyógyította minnyájukat, és meghagyta nekik, hogy ne fedjék fel, kicsoda ő. Ezt az igeverset szerintem néhány ilyen gyógyító szolgálatnak vezérigéjévé kéne tenni. Jézus meggyógyította őket, de mondta, hogy ne hirdessétek ezt, ne reklámozzátok. Hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás prófétált. Íme az én szolgám, akit kiválasztottam, akit én szeretek, akit kedvel a lelkem. Lelkem adom neki, és igaz ítéletet hirdet a népeknek. Nem szít viszályt, és nem kiáltoz. Senki sem hallja hangját az utcákon. Jézus nem reklámozta sikereit. Meggyógyította ezeket az embereket, és utána mondta, hogy tudjátok mit? Most erről ne beszéljetek másnak. És idéz itt Jézus egy proféciát Ézsaiástól, ami egy messiási profécia, ami itt betöltetik Jézus által. Ahogy Tamás beszélt róla, eszembe jutott, hogy Jézus vágyik gyümölcsökre az életünkben. Szeretné, hogy gyümölcstermők legyünk. Ennek a titka nagyon egyszerűen le van írva, nehéz megélni, hogy lakozz én bennem, én pedig te benned, és akkor az élet egy gyümölcsöt terem. Jézus vágyik arra, hogy gyümölcsöt teremjünk, de nem vallásos dinnyékre vágyik, hogyha már gyümölcsöknél maradunk. Vannak olyan emberek, én főleg az egyetemen találkoztam velük, akik az Istenük nevében nyomulnak. És állandóan csak így meg akarnak győzni arról, hogy ők mit gondolnak. És hogy nekem is úgy kéne gondolkodni. És amikor már elegem van belőle, mert órákon keresztül nem halad a beszélgetés sehová, mondom, most már mennem kell, hagyjatok békén. Akkor ők még örülnek is, hogy az Úr nevében elutasították őket. Nem, még megtiszteltetésnek is veszik, de nem veszik észre, hogy ez egy vallásos dinnye állapot. Hogy ők egy ilyen kényszerben vannak, hogy ezt kell csinálniuk. Jézus pedig közben azt írja róla az ige, hogy nem kiáltozik, nem hangoskodik, hanem szelíden és csendesen teszi a dolgát, amit az Úr rábízott. Olyannyira tette, meggyógyított rengeteg embert, hirdetett sokasságok előtt, de amikor ott volt a kertben, hogy jötték, hogy elfogják, nem tudták, hogy melyikük az. Meg kellett kérni Júdást, hogy figyelj, menj már oda, és mutasd meg nekünk, hogy melyik az a Jézus. Nem bámulatos ez a világ megváltójáról? 3 évi szolgálat után. Nem vagyunk benne biztosak, hogy melyikük az. És közben végezte Jézus az Úr munkáját. Hihetetlen. Az ő életéből alázat és kegyelem áradt. Nem egy reklámarc volt. Gyere az Úrhoz, itt van Jézus. Hanem ő szeliden Isten szeretetét árasztotta. alázattal és kegyelemmel. Az ő nevében reménykednek a népek. Írja, bocsánat, olvasom 20. verstől. Megrepett nátszálat nem töri el, a füstölgő mécses nem oltja ki, míg győzelem nem viszi, győzelemre nem viszi az igaz ítéletet. És az ő nevében reménykednek majd a népek. Milyen népek? Hát a pogányok. Minden nép a földön. Míg az ő nevében reménykednek a népek. Ezek vagyunk mi is. Isten országának tagjai. Nem csak a zsidók, hanem mi is. A megrepett nátszálat nem töri el, a füstölgő mécsest nem oltja ki. A nád mocsárban nő, és akkoriban semmi másra nem volt jó, csak arra, hogy hangszert készítsenek belőle. Az egyetlen célja ez volt. Erre használták. De egy megrepett nátszál semmire nem volt jó. Haszontalan. Itt van egy másik része, a füstölgő mécses. A mécses arra való, hogy világítson, de egy füstölgő mécses semmire nem jó. Alkalmatlan. De mégis, ahogy Ézsaiás ír a Mesiás szolgálatáról, Jézusról, azt mondja, hogy ő, ha lát egy megrepett nátszálat, akkor nem mondja azt rá, hogy haszontalan, szeméttelepre vele. Hanem ő a megrepett nátszálat nem töri el. Ha lát egy mécsest, ami már épp csak füstölög, már nincs benne semmi világosság, ő nem veti el, hogy hozzatok egy másikat, aminek több hasznát veszem. Ő nem veti el így maga elől az embereket. Ő nem mér meg minket a hasznossági skálán. Mi az övéi vagyunk. És ha lát egy megrepett nátszálat, egy füstölgő mécsest, ő ezt nem veti el, hanem a kezébe veszi. Lát, hogy te is úgy érzed magad, mint egy megtört nátszál, vagy egy füstölgő mécses. Az én életem is olyan, ami nem úgy zenél Istennek, ahogy kéne, mondod. Vagy az én életem is, hát világíthatna Jézusért, de nem igazán világít, inkább csak füstölök. Akkor halld meg, amit itt Ézsaiás mond Jézusról, hogy ő nem töri el a megtört nátszálat. Nem töri el a megrepett nátszálat. A füstölgő mécses nem oltja el. Ő nem ad fel minket. Szoktuk énekelni itt a gyűliben is, hogy gyújtsd meg újra tüzed. És lehet, hogy itt tart közülünk néhány tesó, hogy Uram, a szívem épp csak füstölög. Alig pislákol. Gyere Jézushoz ugyanígy. Ő nem ad fel. Ő értünk van. Nem ellenünk. Ő nem terheket rak ránk, elvárásokat, hanem hív minket magához. Gyere, ismerj meg engem. Találj meg nyúvást nálam. Gyere hozzám. Közeledj, ahogy Tamás is mondta az elején. Amíg a szíved ott tart, hogy Uram, én nekem rád van szükségem, nem tudok nélküled élni, az gyere Jézushoz. Lehet megtört, lehet füstölgő, a helyed ott van Jézusnál. Az Úr nem háborog, hogy... Ha megint nem azt csináltad, amit kellett volna, a kezébe vesz. Én annyira hálás vagyok Jézusért, hogy ő békességet ad az élethez. Ő megnyugvást ad. Ő megelégít. Ő valóban az a személy, akiről olvasok az igében nekem is. Én vagyok az élet és a feltámadás. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Ő mindez. És arra vár ez előttem, hogy felfedezzem. Hol állsz te ma? Van olyan terület a szívedben, ahol úgy állsz, mint az a sorvadkezű ember? Jézus látja a te szükségedet, és nem megy el mellette. De lehet, hogy nálad van a labda. És csak el kéne indulni abban, amit mondott. És az az imám, hogy halld meg ma, hogy mit mond Isten neked. Mi az, amiben hív téged, hogy nyújtsd ki a kezed, indulj el. Lehet, hogy úgy érzed magad, mint egy megrepett nátszál, haszontalan, kudarc forrás. Isten nem így lát téged. Az életünkön az változtatott, hogy az övé lettünk. Ha tudod, hogy ma az övé vagy, gyere bátran. Ha úgy gondolod, hogy nem vagy az övé, gyere bátran. Azt mondja az ige, hogy ha hallod ma Isten szavát, akkor ne keményítsd meg a szívedet. Én úgy szeretném, hogy lássuk az ő szemeit, ahogy ránk néz. Fogjuk látni majd a mennyben, de lehet, hogy már előtte is, hogyha engedjük, hogy Isten szívét megismerjük, meglátjuk, hogy hogy lát minket, hogy nem elvárások közepette, nem csalódottan, még van egy esélyed, hanem szeretettel, kegyelmesen, irgalmasan, és minden nap megújul az ő kegyelme. Mintha nem lett volna előtte semmi, ami terelné a kapcsolatunkat. Minden nap megújult az ő kegyelme. Ma is új. Uram, arra kérünk, hogy engedd, hogy lássuk a te szemeidet, ahogy ránk nézel. Hogy az igédből, ahogy olvassuk a te igédet, meglássunk téged, hogy te hogy gondolkozol rólunk, az életről, a világról, az elveszettekről. Uram, mi nem vallásosságra vágyunk. Egy kár lenne lecserélni, Uram, az élő kapcsolatunkat valami szánalmas vallásosságra, Uram. Ha van bennünk bármi farizeus, Krisztus, akkor kérjük, hogy most ki belőlünk. Mi szeretnénk a szeretetet előrébb tenni minden rendeletnél. Szeretnénk, ha a szívünk éghetne, érted? Uram, és köszönöm, hogy nem kell szégyelnünk megtört nácálként, vagy füstölgő mécsesként jönni hozzád. És te újra lángra tudod gyújtani a szívünket. Újra éppé tudod tenni azt, ami tönkre ment. Uram, imádkozom, hogy azokon a területeken, ahol az életünkben sorvadás van, ahol mi vagyunk úgy, mint az az ember, akinek az egyik keze haszontalan volt, kérlek, hogy emlékeztess, és arra is, hogy mi a te szavad azzal kapcsolatban. Ahogy szóltál annak az embernek, hogy nyújtsd ki a kezed, oly egyszerű volt. Uram, emlékeztes erre, hogy mi az, amit konkrétan nekünk szólsz. Hogy el tudjunk indulni abban, hogy lássuk, hogy micsoda erő van abban, amikor te szólsz. Hogy nincs egyetlen szavad se erő nélkül. Köszönjük, Uram, hogy mi a tiéd lehetünk. Hogy ez változtat a lényege, nem a mi teljesítményünk. Hogy mi a tiéd vagyunk. Töltsd be a lelkeddel, Krisztus, kérlek. Szeretnénk rád hasonlítani. Szeretnénk veled lenni. Ahogy az igéd írja, hogy tényleg minden legyen mindenben. És ahogy telnek a napok, egyre közelebb érünk ahhoz a találkozóhoz, Uram. Lehet, hogy pont van lesz, amikor visszatérsz, és előtted állhatunk. Bámulatos, Uram. Hogy minket, bűnös embereket Krisztus megváltott. A vérével fizetett, és ott állhatom majd előtted. Bámulatos, Uram. Köszönöm ezt a vasárnapot, köszönöm, hogy mára is megújult a te kegyelmed. Uram, szeretnénk ebben a kegyelemben megerősödni. Elengedni dolgokat, amihez csak hiába ragaszkodunk. Sóvárogva dolgok után, amikről gondoljuk, hogy megelégítenek. Uram, mi nálad szeretnénk megpihenni. Te legyél a mi pihenésünk. Nekünk nem egy szombat napunk van, hanem nekünk egy szombat Istenünk van, egy pihenésünk te benned. Köszönjük ezt, Jézus. A te nevedben imádkoztam. Ámen.